Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Gyulak után vendégeskedünk. Egy olyan nyugalmazott pedagógussal beszélgetünk, aki közel fél évszázadot volt a pályán, és szívvel lélekkel tanított és nevelt generációkat. Jakab Éva román-magyar szakos tanárnő a Zsil völgyében végezte tanulmányait, mégis a Maros megyei Szolokmán kezdte tanári pályafutását. A következő 50 percben egy tartalmas életútnak lehetnek fültanúi, a maga örömeivel és kudarcaival. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gyulak után Jakab Éva, magyar-román szakos tanárnőnél vagyunk. Egy szép pályát futott be a tanárnő, és még most is aktív. Hogy lehet bírni szusszal tanárnő?
Igen, 47 évet tanítottam, néhány hét kieséssel, mert 20 évig nem volt címzetes állásom, és olyankor csak szeptember 15-től kaptam kinevezést. A 47 év alatt rengeteget dolgoztam, és megszoktam a munkát. Jó időszakban jó helyen voltam, ahol az egész társadalom arról szólt, hogy dolgozni kell. Az igazgatóim is megkövetelték a komoly munkát, meg hát én sem akartam akármilyen munkát végezni, ha már gyermekeket bíztak rám.
A gyerekkora, a fiatalkora az a Zsil völgyén, Lupénban, Petruzsénban zajlott. A megszokott az, hogy mindenkiből valami bánya közeli szakmunkás lett. Hogy lett a tanárnőből mégis magyar-román szakos tanár?
Igen, én a román nyelvet azért választottam, mert anyanyelvi szinten beszéltem. Abban a környezetben nőttem fel, rengeteg barátom volt, román barátom. A tömbházban, ahol laktunk, ott 8 magyar család, 8 román család volt. Nagyon nagy egyetértésben éltünk. Tehát egyszerűen elfogadtam, és természetesnek találtam azt, hogy helyesen kell beszélni románul. És mivel mindig a humán tárgyak érdekeltek jobban, afelé húzott a szívem, nagyon szerettem a könyveket, akkor természetes, hogy az irodalommal kapcsolatos pályát választottam, mert a matematika, a fizika, a kémia az volt a gyenge oldalam. Most sem tartom észbe a számokat, ami ezzel kapcsolatos, az tőlem távol áll. A könyvek, az irodalom, a nyelv, a szép beszéd, ezek voltak, amik érdekeltek.
És miért lett tanárnő? Egy példaképért?
Furán hangzik, mert mindenki ezt mondja, hogy gyermekkorától ezt tartotta a fontosnak, ez akart lenni, valóban én is mindig tanítottam a környezetemet. De voltak az életemben nagyon-nagyon fontos állomások, és ezeken az állomásokon fontos emberek, akik meghatározták az életemet. Voltak kitűnő tanáraim az általános iskolában is. Voltak példaképeim a Petrozsényi középiskolában. Ott az egyik példaképem a magyar tanárom volt, aki számomra feledhetetlen. Mindig-mindig igyekeztem az ő nyomában lépni. Utánozni nem lehetett, egy embert sem lehet. De a minta az megvolt, és az jó volt, és szép volt.
Csodálatos ember lehetett, hát könyvszökött a tanárnő szemébe.
Juhász Zoltánnak hívták, és sajnos már nem él, de jó pár évvel azután, ahogy én érettségiztem, elkerült. Az Előre című újságnak volt a külső munkatársa, és Aradra költözött a feleségével. Nagyon közel tudott engedni magához, bár tiszteltük és féltünk is tőle. Képes volt háromszor hármast adni azért, mert ugyanazt a könyvet háromszor kikérdezte, és ha nem olvastad, akkor megkaptad a 3-3-ast tőle. Olyan nem volt, hogy én egyetlen egy könyvet is elmulasszak. Amiről tanultunk, vagy amit ő kért. Tőle kaptam, nagy kitüntetésnek tartottam akkor az Index alatt lévő Nyírő könyvét, az Uszbencét, eredeti kiadásban, még olyan gyönyörű posztó borítóval, és mondta, hogy ezt ne mondjam el másnak, de nekem ide adja, hogy olvassam el. Hát hogy ne ragaszkodnék még most is hozzá?
Amúgy sokat olvasott a tanárnő a gyerekkorában?
Rengeteget. Otthon is mindig volt könyv a családban, de beiratkoztam a városi könyvtárba, gazdag könyvtára volt Lupénynak, és érdekes módon válogatás nélkül olvastam. Úgyhogy megkezdtem az abetűs szerzőket, ugye betűrendben voltak a polcon a könyvek, és az összes abetűs szerző őt elolvastam magyarul, aztán jöttek a B-betűsek, és én így olvastam a könyveket. Egyébként erre nagyon büszke vagyok, hogy a nagyszüleim, akik a Nyáradmenti Márkotban éltek, idős emberek voltak, és télen látogatóba mentem hozzá, már gyakorló pedagógusként mentem el hozzájuk, és egy nagy rakás könyv, a magyar klasszikusoktól az Anna Karenináig minden volt az asztalon. Én csodálkozva kérdeztem, hogy jaj, ki olvassa ezeket a könyveket? Honnan vannak? És mondták, hogy a könyvtárból fiam, és mi olvassuk. Felváltva, hangosan felolvastak egymásnak a téli estéken, mert ha egyik elfáradt, akkor átvette a másik a könyvet, és elolvasták azt a rengeteg könyvet.
És otthon a tanárnőjék is úgy olvastak, hogy az édesanyja meg a nővére is egyszerre olvasták a könyvet.
Igen, ha volt valami újdonság, vagy valami kedvenc a kezünkbe került, akkor édesanyám ült középen, mi a két testvér két oldalt, és egyszerre olvastuk a könyvet. Természetesen mi gyorsabban olvastunk, mi édesanyám megrágta azt, amit olvasott. Mi gyorsan lapoztunk volna, és ebből mindig vita kerekedett, mert mi türelmetlenek voltunk, de ki kellett várni, hogy ő is fejezze be az oldalt.
A tanárnő mégsem a Zsírvölgyén kezdte a pályafutását, hanem Maros megyében, Szolokmán. Ez már házasság után volt, vagy még házasság előtt?
Házasság előtt kerültem. Nekem a zsírvölgyi életem az egy mese volt. Mese volt, mert nagyon szeretem a hegyeket, az erdőket, rengeteget kirándultam, gyönyörű telek voltak, olyan térdigérő vagy derékigérő hó volt akkoriban, télen-nyáron rengeteget kirándultunk. Ez az élet elemem volt. Egyébként ezt megjegyezném, hogy a Zsírvölgyében az én gyermekkoromban sosem volt hófehér a hó. Mindig kormos volt. Tehát csak addig volt a hófehér, amíg lehullott és kész. Most már láttam fehér havat a Zsírvölgyében, de akkoriban nem volt, amíg működött minden bánya, a kitermelés nagyban folyt. Nagyon szerettem, nagyon ragaszkodtam hozzá, mégis volt egy ilyen vágyam, hogy kerüljek tiszta magyar környezetbe. Minden nyaramat, minden vakációmat 20 éven keresztül a nagyszüleimnél töltöttem. És láttam azt az életet, hallottam azt a beszédet, ahogy ők gondolkoztak, a józan paraszti ész, ahogy működött. És valahogy elvágyottam, most is azt vallom, hogy minden évben visszamennék látogatóba a Zsírvölgyébe, de már nem tudnék ott élni. Ez volt az, ami tulajdonképpen arra késztetett, hogy eljöjjek onnan. A szüleim még maradtak, aztán ők is hazaköltöztek ide, és meg is változott nagyon a Zsírvölgye. Egyik vendiák találkozón elmentünk Petrozsényból, az osztálytársam elvitt Lupényba, és kerestem a gyermekkoromat, és nem találtam.
Ez rossz érzéssel töltheti el az ember.
Igen, hárman voltunk, akik lupényiak voltunk a Petrozsényi középiskolában, és mind a hárman sírtunk. És mentünk, kerestük, itt mi van, ez mi? Semmit nem találtunk abból, ami a miénk volt, amit a miénknek éreztünk. Nagyon rossz volt.
A tanárnő Szolokmába kihelyezték, vagy valahova ide lehetett kérni annak idején magát?
Nem, ez kihelyezéssel történt, és Szolokmába, hát Márkod volt az első fontos hely az életemben, a Zsilvölgye a második, és Szolokma a harmadik. Szolokmához csodálatos emlékek fűznek. Egy az, hogy a pálya elején a nagy lendülettel mindent meg akartam tanítani a gyerekeknek. Mindent, amit tudtam, át akartam adni. És azok a gyerekek, amíg én nem kerültem oda, nem láttak vonatot. Autóbuszról ne is beszéljünk, mert nem létezett. A majdnem 8 kilométeres távolságot Magfalva és Szolokma között azt általában gyalog tettük meg. A szolokmai gyerekek azok nem mozdultak ki, nem vitték őket, húzták 8 kilométeren keresztül a szülők. Én vittem el először kirándulni őket. Elhoztam a gyulakutai hőerőműbe látogatóba, vagy elvittem a Bucsinra kirándulni őket. Mondjuk értek ott is meglepetések, hát újat nem tudtam nekik végül is mutatni, mert hát dombos vidék Szolokma, erdő volt bőven, természetes, hogy nekik a Bucsin az semmi. Eltűnt az egyik tanítványom, és kerestem, tűvé tettük a helyet, kiabáltunk, az erdőt jártuk minden egyszerűen, és ráförmettem, hogy hol voltál, és azt mondja, hogy tereltem a márhákat. Na ez volt, de az élményt nem a Bucsin tető nyújtotta nekik, vagy az erdő, vagy éppen a gombapaprikás, amit ott közösen főztünk, hanem az, hogy vonaton ültek, és vonattal mentünk. Parajdig, és onnan, ahogy tudtunk. Ilyenekre emlékszem meg a jó ízű beszédre, az igazi szép székely beszédre, és az az észjárás, ahogy azok az egyszerű emberek gondolkoztak. Egyébként a hosszú szekerezés után, amikor megérkeztem első nap, Szolokmába egy jóképű fiatal ember állt, meg a szekér mellett a karján egy kisfiúval. És az így köszöntött. Isten hozta tanárétásnő, érezze jól magát a falunkban. Hát természetes, hogy egy az meglepetés volt, meg hát olyan jó érzés volt, hogy engem ismeretlenként így köszöntenek, és egy fiatal ember, akinek végül is a gyerekét nem tanítottam soha, mert elköltöztek Sepsiszentgyörgyre. De ilyen szeretettel fogadták, és minden kollégám elmondta, hogy olyan szeretettel fogadták őket.
Hány évet töltött Szolokmán a tanárnő?
3 évet töltöttem ott, és az elég volt ahhoz, hogy megtaláljam életem párját. Úgyhogy aztán jöttünk el onnan, házasságkötésünk után, Gyulak után telepettünk le.
És a többi 44 évet az Gyulak után tetszett tanítani?
Nem. Ahogy letelepettünk, 5 tanévet tanítottam végig Bordoson. Majdnem minden kollégánk ingázó volt. Volt olyan, aki Marosvásárhelyről ingázott, én Gyulak utáról. Nem volt könnyű élet. Egyébként a 47 évből csak 12-t nem ingáztam, a többit végig úton töltöttem. A bordosi út is 4,5 kilométer körülbelül az iskoláig, esőben, hóban, jeges úton. Minden kavicsát az útnak ismertem, mert kövezett út volt, ilyen szép bogárhátú út, csak a széleken lehetett a kerékpárral menni, és azt is tudtam, hogy hol, melyik követ kell kikerülni, mert dehuny szemmel el tudtam volna már menni. Vannak szép emlékeim Bordosról is. Egyébként az a korszak nagyon megtanított dolgozni, egészében a Ceausescu korszak. De mondjuk engem nem is kellett. Én nem a szigorúság miatt, vagy a követelmény miatt tettem, amit tettem. Mentem, mert úgy éreztem, hogy valamit tenni kell azokért az emberekért is. Rengeteg kultúrmunkát végeztem például Bordoson. Olyan is volt, hogy kisgyerekem volt itthon, de én heteken keresztül, miután letanítottam az óráimat, hazajöttem, este 8-ra visszagyalogoltam Bordosra, mert az ifjaknak színdarabot tanítottunk. És karácsonykor, amikor mindenki ünnepelt, ha nem volt elég szereplő, én is beálltam, és együtt szerepeltünk. Senki nem törődött abban az időben azzal, hogy tényleg az embernek családja is van, az ember nem csak pedagógus, nem csak tanító vagy tanár, mert lehet szülő is, anya is, és bizony sokszor sírva jöttem haza. Az döbbentett meg, amikor egyszer 11:30-kor értem a hűtőtoronyhoz, gyalog jöttem egyedül, éjjel 11:30-kor. És a hőerőmű kapujánál kint állt a kapus. Aki ismert, köszönt, és azt kérdezte tőlem, hogy maga hol az Atya Úristenbe jár egyedül ilyenkor? Hát erre elsírtam magam.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mai műsorunk meghívottja Jakab Éva, nyugalmazott román-magyar szakos tanár, nő Gyulakútán beszélgetünk. Mi a 80-as évek közepén találkoztunk a Gyulakúti iskolába, és nekem németet tetszett tanítani annak idején. Hogy jött a német a tanárnő életébe, a német nyelv oktatása?
A német nyelvet már gyermekkoromban is tanultam. Jártam magánórára, ami akkor nem fizetett magánóra, csak a német tanárnő a fiával szeretett volna foglalkozni, az meg nem akart. És engem elhívott társnak, és így tanulgattam a németet, és mindig fogékony voltam a nyelvekre, szerettem. Így szívesen mentem. Aztán középiskolában áldott emlékű Mike Erzsike tanárnőnk tanította a németet. Tehát az életemet úgy végigkísérte, egészen addig, amíg a Gyulakúti iskola igazgatója nem kérdezte meg, hogy tudok-e annyit németül, hogy elvállaljam a német órákat Gyulakután, mert a környéken sehol szakképzett német tanár nem volt, és én elvállaltam. Jó kihívásnak tartottam. Felfrissítettem az addigi tudásomat, gazdagítottam, készültem keményen az óráimra, és nagyon szerettem tanítani. Meg hát a kis létszámú, mindenféle gyermeket felölelő közösségekben más volt tanítani, és egészen más volt egy városiasodó, nagyközség családjainak gyermekeit tanítani. Úgyhogy ez élvezetes munka volt Gyulakután. A szomorú az volt, mivel helyettes tanár voltam, ezért mindig a német mellett még egyebeket is kellett vállalnom. Rengeteg időmet megette a készülés, soha nem álltam ki a gyermekek elé, úgy, hogy felkészületlenül menjek. Én itthon becsületesen éjszakákat készültem az óráimra, hogy ne is érződjön, hogy nem vagyok német szakos tanár, rengeteget szótároztam. Akkor még nem volt olyan tévéadás, hogy hallja az ember az élő nyelvet. Nem volt könnyű, de nagyon szerettem tanítani, és külön a kedvenc osztályaim, meg a kedvenc tanítványok azért hiába nem akartam éreztetni, de mindig megvoltak. Az én szívemben ott vannak mai napig.
Ma is el tudnám mondani a Lorelájt, meg az első leckénk az volt, hogy Romániának a szépségei, és akkor tudom, hogy abból kellett feleljek, hogy Romániának vannak magas hegyei, napfényes tengerpartja, ezt most is el tudom mondani, igaz, ilyen jó székely hangsúllyal, de bizonyára a német kolléganőnék jót röhögnének rajtam. A tanárnő a diákoktól megkapta ezt a szeretetet, amit adott?
Igen, nagy mértékben. Ez természetes, hogy senkit sem szeret mindenki. Nagyon fura is lenne, hogyha mindenki szeretne. Mindenkit. Én mindenkit szeretek. Én a gyengébb képességű gyermeket azért simogattam meg, mert szegény csak ennyire képes. A jó képességűt azért simogattam meg, hogy érezze, hogy szeretem, és hogy büszke vagyok rá. Igen, igen, mert úgy érzem, biztosan nem mindenki szeretett engem se, de a minap hívott fel Németországban élő, dolgozó tanítványom, akinek 6 évig osztályfőnöke voltam itt Gyulakután, és olyan szeretettel hívott, hogy kezit csókolom anyukám. Így szólított meg, és jó hosszan beszélgettünk mindent az életéről, meg is szittam, és azt mondta, jó, nyugodtan szidjam, meg ugyanakkor azt kérdezte tőlem, hogy tudom, hogy magyarul mit jelent a német viadukt szó? És mondom, igen, miért? Azért, mert ő arra emlékszik, hogy én hogy vertem belé, és hogy magyaráztam, és rajzoltam, és minden a Völgyhídat. Na hát, ha ilyen dolgok megmaradnak, akkor szerintem valami maradandót tudtam mondani nekik.
Arra emlékszik a tanárnő, hogy mennyire volt nehéz, amikor ilyen párt parancsra kellett valamit tanítani, és ha nem is volt kedvünk hozzá, de azért kellett súlykolni a gyerekekbe, akiknek megint nem füllött a foguk ahhoz, hogy ezt a sok lököttséget megtanulják.
Igen, sajnos mindenhol németül is el kellett mondani, hogy milyen szép a hazánk, és milyen gazdag, és minden, azt is meg kellett tanítani, mert benne volt a tanrendben, nem volt mit csinálni. De én szerintem az arcomon a gyermekek mindig látták, hogy igazán komolyan is veszem azt, amit mondok. De az is előfordult, az már később, amikor hál' Istennek magyart is tanítottam. Elmondtam, hogy gyermekek, ezt a mai történelemkönyvek így tanítják. De én elmondanám nektek az igazságot is. Olyan is volt gyulakutai időszakban, amikor az energiatakarékosság miatt szétszórták az iskolát, a néptanács gyűlés termében is tartottam egy 9. osztálynak magyar órát. És történetesen ott, abban a teremben a Vörösmarty szózatát tanítottam. El is énekeltük. Megfordult a fejembe, hogy vajon vannak itt is poloskák, lehallgatókészülékek? Vajon akkor velem mi történik, ha ezt valaki lehallgatta? Mert akkor a szózat tankönyvekben csak magyarországi könyvekben jelent meg. Tehát itt nálunk az tilos volt tanítani. De gondoltam, hát hogy lehet egy ilyen Vörösmarty verset kihagyni? Megpróbáltam, jól jártam. Nem lett következménye.
Amúgy a gyerekek partnerek voltak ebben a tanárnőnek, hogyha valami olyan tanított, akkor úgy tartották a szájukat? Tehát nem bugyogtak, ahogy Nagy Mária tanárnő szokta mondani annak idején nekünk?
Nem, cinkosaim voltak. Soha nem került, lehet, hogy otthon azért elmondták, mert gondolom. De ha későbbi osztályaimnak is azt mondtam, hogy gyermekek, ez köztünk marad. Ez itt a mi kicsi családunkban marad, mert én úgy tartottam, hogy minden osztály közösség az egy kisebb család, akkor az úgy maradt. Az soha senkinek, ők nem mondták tovább, még a más osztályban lévő barátaiknak se.
Hogyha a tanítványai valamit nem végeztek el, akkor szívesen osztogatta a szekundát?
Nem szívesen, de osztogattam. Én egész életemben következetesnek tartottam magam. Tehát, ha én valamit feladatként adtam, akkor azt komolyan vettem, és azt komolyan ellenőriztem. Nem volt olyan, hogy úgy akkor most megalkusszunk, hogy hát ezért, vagy azért, vagy kifogásokat találunk, hogy miért nem. Nem, azt megköveteltem. Ez volt például magyar tanárként a házi olvasmányokkal. Mindig nyáron, vakáció menetel előtt kiosztottam nekik a következő évre szóló házi olvasmányt. Olyan is volt, hogy ajánlott házi olvasmánynak írtam, és az egyik szülő egy szülői értekezleten felszólalt, hogy legyek szíves, tegyem kötelezővé. Mert nem szívesen olvassák, ha nem kötelező. Egyes gyerekek. Én azt ellenőriztem. Felosztottuk, amíg évharmadok voltak, akkor évharmadonként, és utána fél évenként, hogy mit kellett elolvasni, és az utolsó jegyet a fél évzárás előtt mindig a házi olvasmányra kapták. De nem ám úgy, hogy beírtunk akármit, hogy a könyvborítóról lemásoltuk, vagy később már az internetről lopkodtuk a szövegeket. Az első mondat után felismertem, és át is húztam. Mindenkinek elolvastam becsületesen a házi olvasmány füzetét. Sőt, később már szóban ellenőriztem. Minden tanulónak feltettem 3 kérdést azzal az olvasmánnyal kapcsolatban, ha tudott válaszolni rá, elolvasta, az volt a legjobb bizonyíték. És igen, szigorúan vettem mindent.
A diákok mertek tüntetni, hogyha mondjuk egy rossz jegyet kaptak, mert a szocializmusban azért nem igazán pofáztunk úgy vissza tanárnak, ahogy a mai diákok teszik.
Természetesen a szocializmusban teljesen más volt, egy nagyon szép élményt kivéve, amit veled már megbeszéltünk.
Mondjuk el azért a hallgatóknak is szép diszkréten.
Dolgozatjavításkor volt, kiosztottam a dolgozatfüzeteket, és egy kelementelki fiatalember a padhoz csapta a füzetét, és káromkodott egyet. Én annyira megdöbbentem, elveszett a hangom. Elhaló hangon csak annyit tudtam mondani, hogy ülj le, vagy inkább menj ki az osztályból. És kiment. Megtartottam az órámat, de nagy-nagy gombóc volt a torkomban végig, és amikor bementem a tanáriba, akkor sírva fakadtam. Akkor tört ki belőlem. Megrendültem rettenetesen, mert én mindig igyekeztem a gyermekekhez közelállónak lenni, szépen beszélni velük, és akkor ilyet kapjak. Hát ez körülbelül 10-12 év régiség után történt meg, amikor az igazgatónak elpanaszoltam, zokogva, rokonom volt, azt mondta, hogy hát de lángyó, hát ez csak egy ajánlat volt. Mert hogy melegebb éghajlatra küldött a diák. Ez mondjuk nem volt olyan kellemes emlék, de vannak nagyon kellemes emlékeim. Vannak olyan emlékeim, amikor 12 regényt adtam fel például házi olvasmánynak, ez már Erdőszentgyörgyön volt, és áprilisban elém állt az egyik kislány, amikor még az évvégéig volt jócskán, és azt mondta, hogy tanárnő, nekem tessék a következő évi házi olvasmányokat feladni, mert én már mindent elolvastam. A 12 nagy regényt, amiben volt magyar klasszikus, volt világirodalom, volt indián könyv, volt kortárs irodalom, minden, és mindent elolvasott. Hát ennél nagyobb gyönyörűség kell egy magyar tanárnak.
Folytatjuk műsorunkat a Marosvásárhelyi Rádióból. Meghívottunk Jakab Éva, nyugalmazott román-magyar szakos tanárnő. A diákok, ha nem tudnak valamit, akkor szeretnek improvizálni és a jókat mondani. A dolgozatokba ilyen aranyköpések születtek-e? Mert tudom, hogy egy időben a tanárnő azt gyűjtötte.
Igen, gyűjtöttem és jól elrejtettem, őrzöm őket, lapokon vannak. Minden évben, minden fél évben, amikor dolgozatokat javítottam, ott volt mellettem egy lap, és arra külön kijegyeztem az igazi ízes mondásokat, az aranymondásaikat. Igen, és van egy komoly gyűjteményem. Sajnos nem készültem vele, hogy most elővegyem és néhányat felolvassak belőle, de nagyon, sőt, amikor már a javítóközpontokba mentünk javítani Marosvásárhelyre, ott is a kollégákat kértem, hogy ha nagyon jót olvasnak, azt feltétlenül mondják el nekem is, hogy jegyezzem le, mert hát ezek valamikor kincset fognak érni.
Általában miket írtak? Mert magyarországi dolgozatokból olvasunk olyant, hogy a 7. Krajcát a Szegenfüggő édesapja Sebiből kapták meg hasonlókat, vagy hogy Kukorica Jancsó úgy el volt terülve a subáján, mint az anyaszent egyház, tehát ilyeneket bizonyára milyenek is tudnak írni.
Igen, általában az irodalmi hősökhöz kapcsolódó mondásaik voltak, azok nagyokat írtak róluk. Különösen az elején még más módszerekkel tanítottunk. Akkor még mi Szájba rágósdit játszottunk, tehát elmondtuk, leírták, a füzet tele volt írással, egy-egy tartalommal, tudom is én mivel. Aztán később már egészen másképp tanítottunk. Egész életemben csak alakultam, és a diákokhoz alakultam. Nem tudom, hányszor vedlettem át. Az alap az megmaradt, de a módszereim azok teljesen alakultak. Kukorica Jancsihoz rengeteg ilyen aranymondás fűződik, vagy a Légy jó, mint halálikról nagyon sokat. Ami megmaradt, és ezt mindig elmondom mindenkinek, amikor a Velszi Bárdokat tanítottam, magyaráztam nekik, hogy az utolsó részében már Edward királynak rémlátomásai voltak, akkor a gyerek következő órán így írta le a dolgozatba, hogy Edward király rémlátogatást tett, halucinál. Haluci személy volt nagybetűvel írva.
Most megmosolyogjuk ezeket az aranyköpéseket, de akkor bizonyára bosszantotta a tanárnő. Tehát hogy lehet ekkora marhaságot írni?
Persze bosszantott, de nekem van humorérzékem, volt is mindig. Én jókat nevettem ezen. Természetesen azért lepontoztam a helytelenségekért, a butaságokért. Aki ekkora marhaságot ír, az nem kaphat maximális jegyet. De tulajdonképpen én úgy fogtam fel mindig, hogy hát ennyire telik tőle, ezt jegyezte meg, nem tanulta meg pontosan a leckét, hát akkor majd a jutalma az a jegy lesz. És kész. Tulajdonképpen nem haragudtam. tudtam. Volt egy kedves tanítványom. Sajnos most már nem divat a memoriter, tehát már nem kell verseket úgy tanulni, hogy egész verseket. Nekem úgy is megvoltak, már egészen a pályán végén is azok a művek, amiket kötelező módon megtanultattam a gyermekekkel. Például Petőfi és Arany levélváltása, az kötelező volt. És volt egy nagyon kedves diákom, aki nem volt se nagy irodalmár, se nyelvész ellenben. Nagyon jó matematikus. Életében az első könyvet miattam olvasta el. A szülei gratuláltak nekem, hogy rávettem, hogy elolvasta a Kőszívű ember fiait 8. korában, és megtanulta a verset. De ha én azt a verset feladtam tanulásra, az biztos számon kértem. Minden tanulótól egyenként. Ő is felállt. Elmondta a verset. És életemben először azóta is lelkiismeretfurdalásom van. Elnevettem magam hangosan akkor, amikor ő beszélt. Mert a következőt mondta. Más csak levelenként kapja a leustyánt, és belőlem, nem tudom, öntudatlanul kirobbant a nevetés. Utána elvörösödtem, éreztem, hogy melegem lett. És elnézést kértem a gyermektől. Mert közben megdicsértem, hogy megtanulta. És akkor jó magyar tanár módjára megmagyaráztam, hogy kitűnően helyettesítetted a borostyán szót. Nézd meg! Borostyán, leustyán, ami románus, mert a lestyán tulajdonképpen a növény neve, háromszótagú, tehát te háromszótagú szóval helyettesítetted. A rím, az talál, tehát minden jó, nagyon jó, de azért mégsem, mert még vittem is borostyán levelet itthonról. Nekik megmutattam, hogy milyen a borostyán, és mit jelentett az. És ő mégis leustyán mondott. Ez még egy olyan emlék, ami szórakoztatott, de ugyanakkor nagyon szégyellem magam, hogy kinevettem. Sose nevettem ki egy gyermeket se.
Itt a háttérben én is kuncolok, de ez tényleg nem lehet megállni nevetés nélkül. Tanárnő, mikor volt a legnehezebb tanárnak lenni? Melyik időszakban?
Minden időszaknak meg volt a nehézsége. Az Átkosban megöltek a rengeteg kultúrmunkával, a kötelező politikai órákkal, a vég nélküli gyűlésekkel. Olyan volt, hogy 4 órákat gyűléseztünk. A tanítás természetes mellette az még megvolt, és az maga nehéz, de ez nagy nehézség volt. Később, a fordulat után már megváltozott a szemléletmód, a szülők nagyon igényesek lettek. Ott megfelelni gyermeknek, szülőnek és önmagadnak is, az nagyon nehéz volt. Én nagyon sokat készültem, nagyon sokat dolgoztam a gyermekekkel. Éveken keresztül minden héten egy nap, reggel 7:30-kor ott voltam az iskolában Erdőszentgyörgyön. 90 óta Erdőszentgyörgyön tanítottam egészen a nyugdíjazásomig, és még utána is. És felmentem a korai autóbusszal, hogy felkészítőt tartsak a 8. gyermekeknek, ahová vagy eljöttek, vagy nem. De ha egy tanuló volt, én akkor is 7-től 8-ig becsületesen készítettem őket. Szép eredményeim is voltak mindig, nagyon büszke vagyok rá.
A tanárnő annyi embert elindította egy pályán, annyi emberrel megszerettette akár a tanári pályát is. Valaki elismerte a munkáját úgy hivatalosan, és nem csak azzal, hogy amikor találkozik, elmondja, hogy ön volt a kedvenc tanárnőm.
Igen, nekem az is elég volt, hogyha örömmel azt mondták, hogy gratulálok, hogy az iskolának hírnevet szereztél. Rengeteg tanítványomat mindenhová elvittem, de sokat. Mindenhol, ahol összemérhették az erejüket, tudásukat más gyerekekkel, mert én azt tartottam mindig, hogy a gyermek mutassa meg magát. Mutassa meg, hogy valamire képes. És arra lehetőséget kell adni, és ha lehetősége van, én sose néztem azt, hogy 6 vagy 8 hétig egy végtében egy hétvégén se volt szabad. Mindig valahová mentem velük. De ez megtérült. Megtérült, mert a gyermekek szeretete és életemben 2-szer kaptam nyilvánosan is elismerést. Egyszer, amikor már nyugdíjasként tanítottam, és az egyik kedves, nagyon kedves tanítványom. A Mikes Kelemen tantárgy versenyen országos 2. lett, és ez feljogosította arra, hogy részt vegyen egy nemzetközinek az apácai versenyen, és ott 1. helyezést ért el. És ezért a minisztériumban kaptam elismerő oklevelet, Bukarestbe utaztunk, és kivételesen pénzjutalmat is. Soha semmi plusz pénzt nem kaptam. A második pedig az is nagy meglepetés volt, az első is nagy meglepetés volt, mert 40 éven keresztül dolgoztam úgy, hogy a szívemet, lelkemet, mindent odaadtam, és semmi anyagi javadalmazást nem kaptam érte. A másik pedig az, amikor a Magyar Pedagógus Szövetség 25. évfordulóján kaptam egy elismerő levelet és egy emlékplakettet is. Ez nagy meglepetés volt. Csak egyszerűen szóltak, hogy menjek be Vásárhelyre, Pedagógus Szövetség ülésére, és fogalmam se volt, hogy mi ez. Mai napig nem tudom, hogy ki javasolt, hogy kerültem én oda a jutalmazottak közé, de azt féltve őrzöm.
Mifele tart a tanügy? Gondolom, hogy követi azért a világ alakulását, a tanügyi rendszerek alakulását, meg a próbálgatásokat, hogy ezt szeretnénk, meg úgy szeretnénk, és ezt cserélünk ki, meg azt cserélünk ki.
Nem jó fele tart a tanügy. Követem, már 3 éve nem tanítok, addig is érdekelt. Most pontosan úgy érdekel, ugyanúgy végigolvasom a 100 oldalt, megnézem az eredményeket, a 8-os vizsgázok eredményeit, végignézem az érettségi eredményeket, tehát nem tudok elszakadni. Szerintem ez már bennem van. Úgy belém ivódott, hogy minden érdekel, ami azzal kapcsolatos. Szomorúan látom, hogy nagyon sokat romlott, nagyon sokat változott rossz irányba az oktatás. Igaz, hogy kellett változtatni a tananyagon, a tankönyveket fel kellett újítani, 100 esztendős tankönyveink voltak. Mindent reformálni kellett, de ez már nem reform. Itt valahol elcsúszott. Valami nagyon elcsúszott. Valószínű, hogy fejétől büdösödik a hal alapon, fentről lefele úgy rosszul működik az egész rendszer, nincsenek stabil, jól felkészült vezetők az élen, és hát változott a világ. Változott a szülők hozzáállása. A szülők rengeteget várnak el az iskolától, rengeteget várnak el a gyerekeiktől, sokat is képzelnek, tisztelet a kivételnek, sokat is képzelnek a gyermekeikről, de abban, hogy a gyermek is nyújtson, és hogy komolyan vegye a tanulást, abban azért nem mindig partnerek a szülők. Sokszor az iskola teljesen magára marad. Az utolsó években tapasztaltam a leginkább, hogy képes volt felhívni egy anyuka, és az egész nagy szünetet azzal töltöttem, hogy magyaráztam, hogy miért kapott az ő fia 3-ast, mert előzőleg megmondtam, hogy minden jól megoldott feladatra kapsz 1 pontot, és úgy kigyül a 10-esed, és ő csak 3-at oldott meg. És akkor rendben van, hát akkor 3-ast kapsz. 20 percen keresztül magyaráztam a szülőnek, és nem tudtam megértetni vele, hogy én következetes vagyok. Én, ha kimondtam valamit a számon, akkor én tartom magam hozzá, és tanulják meg a gyermekek is. Ahhoz tartsák magukat. De hogy elrontotta a jegyét, mondtam, nem baj, itt a lehetőség még évvégéig rengeteget felel, rengeteget tanulhat, és kijavítja. Én ismerem a képességeit. Tehát ezek nagy csalódást okoznak az igazán lelkes pedagógusnak.
Igen, mert most azoknak a gyerekei vannak az iskolapadokban, akik gyerekek voltak a rendszerváltáskor, és én is szoktam mondani, hogy először a szülőt kéne megnevelni, ha már nem nevelték meg a szülei, és akkor utána kezdjük el a gyerekét jó útra terelni.
És nagyon sok bedobják a gyeplőt, és teljesen a nevelést, a gyerek nevelését is az iskolára hárítják. Az iskola természetesen nevel is, de elsősorban oktat. Én így gondolom.
Minden eszköz ki van véve a mostani tanár kezéből. Tehát rá se lehet durván nézni, nemhogy rászólni. Mi kaptunk még a térképmutató pálcával is, kaptunk pofonokat is, ha kellett, ha nem, de ma is szeretettel emlékezünk azokra a tanárokra, akik adtak egy-egy pofot, még ha ártatlanul is.
Ez így van. Én is adtam pofot. Találkoztam egy volt tanítványommal, itt Gyulak után volt tanítványom, aki nagyon okos, nagyon értelmes gyerek volt, de általában próbára tette a tanárt. Nagyon kihívóan viselkedett, és mindig valamit akart pluszba, hogy felbosszantson. Magyar tanítottam neki, itt Gyulak után, és szemüveges fiú volt, hát annyira pimasz volt, mondtam, hogy vedd le a szemüvegedet, az első padban ült, és felképeltem. Tedd vissza a szemüveged, és ülj le. Szégyeltem magam. Mindig szégyellem magam, amikor valami olyat teszek. Most idősen is, ha visszagondolok rá. És pár éve messziről kiállt valaki. Kezit csókolom, tanárnő. Gyertek ide, fiúk. 2 futkosó fiúcska volt mellette. Itt van az én kedvenc tanárnőm. Feleségét is odaszólította. Magyarországon élnek, mérnök lett. És mondom, én a kedvenc tanárnőd. Igen, nem tetszett tudni. Mondom, és az a pof? Kaptam pofot. Mondtam, igen, nagyot. És azt mondja, biztos megérdemeltem. Na, ezek a szülők. ezek az igazi jó szülők, akik nem azon lovagolnak, és nem az első gondjuk az, hogy feljelentem a tanárt, mert a gyermekemre azt mondta, hogy bolondságot mondasz, hanem egyszerűen helyén kezelnek mindent. Ha megérdemli, akkor kapjon büntetést. Most oda jutottam az utolsó évben, amikor tanítottam, hogy a megszokott módon kinyújtott kézzel mentem, hogy simogassam meg a fejét, és felugrott a gyermek, és azt mondta, hogy nehogy megüssön, mert tudja, hogy feljelentem. Na, ezek már pofoncsapások az embernek. Hát magyar tanárként értek az igazán nagy meglepetések és a nagy élmények, hogy olyan tanítványai vannak, akik magyar tanárok lettek, és nem rejtik véka alá, hogy azért lettek magyar tanárok, mert én tanítottam őket. Vagy most került a kezembe egyik tanítványomnak, aki most Budapesten mesterképzésen tanul, elvégezte Kolozsváron a magyar szakot, most Budapesten van, és az Irodalmi Jelen debütdíját ő kapta meg az idén. Levelet írt 8. osztály végén nekem, amiben az egész 4 évi munkámat értékelte. 14 éves fejjel, szemmel, szívvel, mert benne volt a szíve is, és ez nagyon jól esik.
A tanárnő most is képezi magát, angolul is tanul, olvas. Minek tanárnő?
Jaj, hát hogy lehet lemondani mindenről? Azért, mert az ember idősödik, szépen mondom, nem öregszem, csak idősödöm, azért nem kell lemondani az élet szépségeiről. Hát én soha nem tanultam angolt. És úgy gondoltam, ha már annyi időm van, hogy nem dolgozom, mert 7 évet tanítottam még a nyugdíjazásom után, akkor miért ne használjam ki a lehetőséget, hogy tanuljak angolul? Nyelviskolába jelentkeztem, és oda jártam 6 hónapot, hetente 2-szer, 3-4 órát töltöttem ott, és tanultam az angol nyelvet. Nagyon nagy élmény volt. Hogy mi késztetett rá? Hát elsősorban az, hogy valami olyannal foglalkoztam, amit eddig nem ismertem. A másik, hol törvény az, hogy valaki, amiért öregszik, annak le kell mondania mindenről, és megállunk, gyökeret verünk ott, és kész, semmi több. Sajnos ez a vírusos időszak közbeszólt, és meg kellett szakítanom, mert nem ingázom autóbusszal be most már Marosvásárhelyre. Meg hát olvasok. Most az olvasás nehezebben ment. Hát 3 könyvét olvastam el Fráj Tamásnak a nyáron, de elég nyomasztó időszak ez. Az egészségem is néha változott, nem érzem tökéletesen magam mindig. A környezetem az, hogy egyedül vagyok, hogy a gyermekeim távolabb vannak tőlem, meg mindenki elzárkozik mindentől. Én ehhez nem vagyok hozzászokva. Egy csomó mindenről le kellett mondani, és egyszerűen lehangoló. A kedélyem is, pedig én nagyon szeretek mosolyogni, nagyon szeretek nevetni, vidám lenni, de azért egymagában az ember azt sem tudja, míg a világ csinálni jó.
A volt kollégákkal tartja még a kapcsolatot?
Természetesen. Hát a gyulakutai kollégák, a régi kollégák közül egyetlen egy tartjuk is a kapcsolatot. A 96 éves Bandi Árpád tanár úr, de az erdőszentgyörgyi kollégáimmal szinte napi szinten, mindenkivel, fiatallal, időssel, mindenkivel tartom a kapcsolatot. Ha másképp nem, akkor az interneten keresztül, vagy telefonon. Szerencsére ezek az okos találmányok egy kicsit megkönnyítik az idősödő ember életét.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Maros megyei Gyulak után Jakab Éva nyugalmazott román-magyar szakos tanárnő vendégei voltunk. Egy közel fél évszázados tanári pálya örömeiről és kudarcairól beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.hu honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!